Palival megbeszéltem, hogy, sőt, ő kérte, hogy beszéljek erről egy icipicit, egy pár percet. Pali fog két dologról beszélni, tulajdonképpen folytatja az üzenetet, ami előző héten volt, és én pedig két dolgot szeretnék megemlíteni. Abban lesz két ige, amit megkaptunk a héten. Én is megkaptam azt az Ámos könyvét, illetve más megkapta az 4 Mózesben leírattakat. Ez azt jelenti, hogy két ige fog elhangozni, két bizonyságon lesz építve az ige, még hogyha nem is értesz egyet Palival, az igével egyet kell értened, tehát tulajdonképpen két ige lesz, ami bizonyságot tesz. Az egyik az utolsó ige, és a másik a legelső ige. Én a legelső igét szerettem volna elfelolvasni nektek, ez az én megélésem, átérésem, tapasztalatom, bátorításom. 3-6 Ámos. Ha meghalson a kürt a városban, nem riadé meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Mert semmit nem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak, nem leplezi. Semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, ami meg nem jelenti. Semmit nem cselekszik. Elmondom neked, hogy egyébként ez nyelvtanilag helyes, hogy semmit sem cselekszik az Úr, de olyan nincs a héber gondolkozásban, hogy semmi. Tehát nincs ilyen, hogy semmi. A héber gondolkozásban mindig van valami, amire te azt mondod magyarul, hát ez semmi, az vagy jó, vagy rossz a héber gondolkozásmódban. Tehát nincs olyan, hogy semmi. Hogy vagy? Mi történt veled? Semmi különös. Így nem gondolkodik a héber, így az európai ember gondolkodik, a görög ember. A semmi helyett inkább úgy lehetne ezt interpretálni, hogy mélyebben meg tud érteni, hogy a tényeket, a valóságokat, azokat a dolgokat, amiket Isten leellenőrzött, azokat nem tudja megcselekedni, mert azok kikutathatatlanok, és nem lehet megtapasztalásból megélni, megérteni, hanem csak kinyilatkoztatásból. Ezek titkok. Ki akar jelenteni Isten? Vannak tények, vannak igaz tények, vannak igazságok, konkrétumok, amik le vannak tesztelve a mennyben, és ezeket akarja Isten kijelenteni. És amikor Isten szól prófitai módon, akkor mindig titok lepleződik le. És amikor ez lelepleződik, ez azért van, hogy bemenjünk, és az átváltoztasson bennünket. Csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy Isten minden prédikációban, ha Istentől van ikletve, akkor valamit felfed. A görögben úgy van ez leírva, ez az ige, azt a szót használja, hogy leleplezés. Az Efézusban Pál ezt a leleplezést, ezt kenetnek is hívja. Leleplezés kenete. Leleplezés szelleme. Ahol van a leleplezés, ott van a prófétai szó. A prófétai szó pedig élő, élő ige. Tények, amelyek létre vannak hozva, csak el kell hinni. Ahogyan a héten úgy fogalmazta meg valaki közöttünk, hogy a hit az egy kéz, ami elfogad, megragad, megérint dolgokat. Dicsőség az Úrnak. Na, akkor köszöntsük Palit, kedves Pál testvérem. Halleluja. Itt vagyok.
És akkor most kérlek benneteket, hogy lapozzunk az Ámosz 3-hoz. Folytatom a múlt heti üzenetet. A mentorról szeretnék beszélni, a Szent Szellemről. Két igét fogunk felolvasni az Ámosz 3-ból. Lali mondja ezt a két igét, és akkor ezt a két igét fel is olvassuk.
Halleluja! Ámosz 3:3, 3:7-8. Járnak -e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti a szolgáinak, a prófétáknak. Ha oroszlán ordít, ki ne félne. Ha az én Uram, az Úr szól, ki ne prófétálna.
Köszi szépen. Ámosz 3:3 úgy kezdődik, hogy járhatnak-e ketten egy úton, ha meg nem egyeztek, ugye? Jól mondom. A mentor az ugye azt is jelenti az a szó, hogy ez egy ilyen atyai, pártfogó, barát, segítő. Ugye Lali ezeket már a múlt héten felsorolta. És a mentornak, tehát a mentor csak akkor tud neked segíteni, működni a te életedbe és elvégezni a feladatát, ha te hajlandó vagy vele együtt működni, ugye? Tehát még ezt idáig tudjuk. Tehát ha van egy mentorunk bármilyen területén az életnek, mondjuk szakmai területen, van valaki, aki felkészít minket valamire, hogy azt az adott szakterületen a munkánkat jobban tudjuk végezni, muszáj vele együtt működnünk, nem? Ugye? Hiszen ő azért ő készít fel minket, azért ő a mentorunk azon a szakterületen, mert többet tud azon a területen nálunk, sokkal többet tud. Tehát muszáj vele együtt működnünk ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, amire az a mentor el akar bennünket vinni. Így van ez az életnek minden területén, az oktatástól kezdve minden területen. A Szent Szellem a te mentorod. A Szent Szellem az, akiről teljes bizonyossággal tudhatod, azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, szerintem ebben nincs vita közöttünk, hogy mindannyiunknál többet tud. Mindannyiunknál. Sőt, ez még enyhe kifejezés, hogy mindannyiunknál többet tud. Ő a valóság szelleme. És ahhoz, hogy az a munka, amit ő el akar végezni az életünkbe, ahhoz, hogy menjen az a munka, együtt kell működnünk vele. Meg kell vele, most nem tudom másképpen mondani, meg kell vele egyeznünk ahhoz, hogy vele egy úton járhassunk. És nagyon sokszor, testvérem, a mi szívünk letiltja azt, amit Isten akar bennünk végezni. Nagyon sokszor az embernek a szíve és a lelkiismerete, és egyébként a lelkiismeret az nem csak lelkiismeretet jelent, hanem szellemi öntudatot, de jelent igazából egyfajta ilyen együtt gondolkodást is jelent a lelkiismeret, és nagyon sokfélét jelent még, ezt tegnap hallottam egy teológusnak az előadásában. És nagyon érdekes, hogy sokszor az embernek a lelkiismerete és a szíve nem tud együttműködni a Szent Szellemmel. A Szent Szellem akar valamit, és az embernek a szíve letiltja azt. A Szent Szellem szól valamit, és az embernek a szíve nem hajlandó azt fogadni. Azt mondja Jézus, ugye azt mondja a tanítványoknak, amikor elhívta őket, ugyanazt, amit egyébként nekünk is mond ma, hogy kövess engem. De a követésben benne van az is, hogy te, akit követsz, annak a gondolataival, annak az érzéseivel, annak az akaratával, és aztán annak a cselekedeteivel is teljes mértékben azonosulsz. Nyilvánvaló, hogy ez az azonosulás egy folyamat. De ez a Krisztusnak a követése, az nem megy a Szent Szellemnek a segítsége nélkül. Tehát, hogyha te valóban az Urat akarod követni, és valóban az Úrral akarsz egy úton járni, akkor meg kell egyezned a Szent Szellemmel. Akkor föl kell adnod önmagadat, föl kell adnod a saját teológiai nézeteidet, föl kell adnod az eszmerendszeredet, föl kell adnod azokat az ilyen ideológiákat, magaslatokat, amik fölépültek benned, akár különböző tanításokon keresztül, vagy a te saját családi örökséged, vagy amit az élet tapasztalataiból magadnak rossz következtetéseket levontál. Szóval mindenféle magaslatok vannak az embernek a fejében, az elméjében, a szívében, a lelkében, minden területen szinte. És akkor jön a Szent Szellem, és a Szent Szellem szeretne dolgozni az életünkben, hogy aztán dolgozhassunk vele együtt, hogy aztán rajtunk keresztül kiáradhasson. És nagyon-nagyon sokszor a Szent Szellemnek a munkája elakad az embernek, a hívő embernek az életében. És nem a Szent Szellemnek a hibájából, ezt hadd tegyem hozzá, hanem a mi hibánkból. Ahhoz, hogyha te azt akarod, hogy a Szent Szellem mentorként a te életedben, tanítóként, vezetőként, pártfogóként ott legyen, és segítsen neked, hogy megismerjed a valóságot, aki maga az Úr, ahhoz az elmének, az értelemnek, vagy úgy is mondhatnám, a szellemi felfogó képességednek a megújulását nem tudod elkerülni. Hangsúlyozom még egyszer, és hadd mondjam el még egyszer. Nem tudsz egy úton járni Istennel, amíg meg nem egyezel vele. És ez a megegyezés, ez nem úgy történik meg, hogy ti ketten Istennel kompromisszumot köttök. Ő is enged egy kicsit, meg te is. Hanem ez a megegyezés, ez csak úgy történhet, hogy te engedsz Istennek. Te engedsz Istennek. Te engedsz Istennek, érted? Engedsz Istennek. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Engedsz Istennek. Engedsz neki. Folyamatosan engedsz neki. És hogyha engedsz neki, akkor ki fog neked jelenteni dolgokat. Ha engedsz neki, akkor le fogja előtted leplezni a titkokat, azokat a szellemi tényeket, amelyeken keresztül megváltozhat a te életed, és birtokba veheted az örökséget, amit Isten elkészített a számodra. Sőt, ha engedsz neki, akkor nem csak kijelenti neked ezeket, hanem a kijelentés után, hogyha beléd épült a kijelentés, akkor, mert még egyébként többször kell engedni, egyszer engedned kell Istennek úgy, hogy megnyitod a szíved. Utána, amikor meghalod a prófétai szót, akkor engedned kell megint ennek a prófétai szónak, hogy ez beléd is épüljön. Tehát egy hívő embernek többször kell engednie, többször kell Isten felé nyitnia. Tulajdonképpen azt kell mondanom, nekünk mindig engednünk kell Istennek. Nekünk mindig nyitnunk kell Isten felé. Mit mond Péter apostol, hogy adja Isten a Szent Szellemet azoknak, akik neki engednek. Akik neki engednek, és ebbe nem csak ilyen engedelmesség van, hogy ő mond valamit, és te megcselekszed, hanem itt egy engedés is van, itt egy ellágyulás is van Isten felé, hogy Isten felé te meglágyítod a szívedet, és nem ragaszkodsz a saját nézeteidhez, nem ragaszkodsz a te saját álláspontodhoz, nem ragaszkodsz a te saját igazságodhoz, hanem meglágyulsz Isten felé, lágyjá teszed a szívedet Isten felé, és akkor jön a Szent Szellem, akkor jön a kenet a te életedre, és akkor megmos téged a Szent Szellem kívül, belül, és akkor tud munkálkodni a te életedben, és ahogy engedsz Istennek, ő elkezd neked, elkezdi magát leleplezni előtted. Jön a kinyilatkoztatás szellemén keresztül, de utána neked újra engedned kell, mert amikor hallottál valamit, figyelj ide, amikor hallasz valamit Istentől, az egy kicsit mindig meg fogja bolygatni a lelkedet. Az egy kicsit mindig felborít benned valamit. Ezért engedned kell újra, egyszer engedned kell Istennek, hogy halljál, hallhass tőle, és utána engedned kell a hallott szónak, hogy a hallott szó, a profétai beszéd, amit hallottál Istentől, beépüljön a szívedbe. És amikor ez beépült a te szívedbe, akkor utána lesz a következő lépés, hogy bizonyos értelemben profétává válsz. Ez azt jelenti, hogy üzenet hordozóvá válsz. Üzenet hordozóvá válik az életed. Most nem olyan értelemben értem a prófétálást, hogy te leszel Jeremiás, vagy mit tudom én mi, hanem maga az életed, üzenet hordozó lesz az életed. Nem csak a beszéded lesz, nem csak a cselekedeteid lesznek üzenet hordozóvá, hanem az egész lényed, az egész létezésed, az egész kisugárzásod, az hordozni fogja azt, amit Isten elvégzett a te életedbe. Ez egy szellemi dolog. Képzeld el, hogy bemész egy helyre, és emberek érezni fogják Isten jelenlétét rajtad keresztül. Lehet, hogy nem fogják tudni megfogalmazni, de te tudod, hogy ők érzik. De te tudod, hogy ők érzik. Én tapasztaltam ezt. Én tudtam azt, hogy amit emberek éreznek rajtam keresztül, belőlem, az nem az én kedvességem, nem az én jóságom, mert én ezekkel nem rendelkezem. Az nem az én mit tudom én micsodám, hanem az Isten jelenléte. És képzeld el azt, hogy a Szent Szellem tudod, hogy hova akar téged eljutatni? Elmondom neked, hogy az utolsó időkben hova akar eljutatni a Szent Szellem. Ne botránkozz, tudod mit? Botránkozz meg, akkor is elmondom. Különleges emberré akar Isten tenni téged. különleges emberré akar Isten tenni téged. Azt akarja, hogy olyan ember legyél, aki ha bemész egy helyre, ott vibrál a levegő, ott valami történik, ott valami van, ott valamit érzékelnek az emberek. És vagy nagyon megkeményednek feléd, vagy nagyon megnyílnak feléd. Ez a, mert Istennél csak ilyen szélsőséges lehetőségek vannak. Tehát figyelj ide, ahol Isten jelenléte megnyilvánul, az ki van zárva, hogy ott valaki közömbösen leüljön, és azt mondja, hogy hozzatok még egy kólát, itt van Isten szelleme, ígyunk még egy kólát, dicsőség az Úrnak. Figyelj ide, ahol Isten megjelenik, ott két szélsőség van. Vagy nagyon megnyílnak feléd emberek, vagy nagyon megkeményednek és fölháborodnak. Jézussal ugyanez történt. Figyelj ide, Jézus ahol megjelent, ott mindig valami történt. Ilyen értelemben Jézus egy rendkívül megosztó személyiség volt. Ezt nem lehet elkerülni. Ha Isten embere vagy, megosztó személyiségé válsz, de csak azok között, csak olyan értelemben válsz megosztó személyiség, hogy akik gonoszok akarnak maradni, azok tulajdonképpen még gonoszabbak lesznek, még jobban meg fognak keményedni. Mert gyűlölni fogják azt, aki benned van. Akik pedig szentek akarnak lenni, azok meg még szentebbek lesznek. Még inkább eltökélik magukat arra, hogy Istent akarják követni. Miért? Mert az egész létezésed, az egész jelenléted arra fogja őket inspirálni, hogy Istent még jobban megismerjed, megismerjék. Éreztél már olyat, hogy ott van melletted egy ember, és az egész lényéből valami árat, és egy ilyen késztetés jött, hogy nem tudom, hogy miért, amikor az az ember ott van mellettem, akkor mindig azt érzem, hogy jobban meg kell ismernem Istent. Nem tudom, hogy miért, amikor az az ember van mellettem, akkor mindig bűnbánatra jutok. Mindig úgy érzem, hogy az ő személyiségén keresztül egyfajta tükör előttem, hogy valahogy belenézek a szemébe, ugye ez nekem nem megy, de mindegy, de értitek, belenézek a szemébe, és mint hogyha nem ő nézne ki rajta keresztül, hanem Jézus. Egy kínai misszionáriusról, nem misszionárius, hanem kínai igehirdetőről hallottam ezt a történetet, hogy bezárták börtönbe, és állandóan megalázták ezt az embert. Levetkőztették, és beletették egy ilyen nagy pöcegödörbe, meg szóval nagyon sok gonoszságot csináltak vele, és ő áldotta ezeket az embereket, és akkor valamelyik ilyen börtönőr nagyon megsajnálta, és valahogy többeknek elkezdett lelkiismeret furdalása lenni, és aztán kihozták őt arról a helyről, és aztán figyeltek rá, hogy ne essék bántódása, és aztán képzeljétek el, hogy beengedték hozzá a feleségét, és titokba megengedték, hogy hozzon neki egy Bibliát. És megengedték, hogy olvassa a Bibliát egy kínai börtönbe. Képzeljétek el, 20 évig volt ott az az ember. 20 éven keresztül rongyosra olvasta a Bibliát, a könnyei szétáztatták az egész Bibliát. Képzeljétek el, olvasta a Bibliát és imádkozott. Ugye 20 éven keresztül volt rá erre bőven ideje. 20 év eltelt, kiszabadult a börtönből, találkozott misszionár, talán ilyen angol misszionáriusokkal. Azok az angol misszionáriusok elmondták, hogy megdöbbentő volt, amit tapasztaltak. Az az embernek a járása, a beszéde, a tekintete, a kézmozdulata. Azt mondták, az olyan volt, mintha magával, Jézussal találkoztak volna. 20 év alatt ezt az embert átformálta Isten beszéde egy börtönben. 20 év alatt. Tudod, hogy át tud téged formálni a prófétai beszéd, ha engedsz neki? Tudod, hogy át tud téged formálni a kijelentett ige, a prédikált ige, ha odafigyelsz rá? Tudod, hogy át tud téged formálni, barátom? Hogy az emberek Jézus Krisztus fogják látni rajtad keresztül. És igenis nekem meggyőződésem, az utolsó idők szentjei is különleges emberek lesznek, természetfeletti emberek. És akkor, amikor ezt engeded, hogy ez a folyamat menjen a te életedbe, üzenet hordozóvá válsz. És az üzenet az nem egy igazság lesz csupán. az nem egy valamilyen tanítás lesz. Tudod, ki lesz az üzenet? Jézus lesz az üzenet. Jézus Krisztus lesz az üzenet. Ez döbbenetes. Képzeld el. Betöltek ezzel Szent Szellemmel. Újra és újra. És el tud, ha akarod, hallod? Ha akarod, Isten olyan szintre el tud téged juttatni, hogy bemész egy helyre, és csak attól, hogy ott vagy egy helyen, csak attól, még nem szólaltál meg, csak ott vagy. Emberek összeesnek és összeszakadnak a bűnbánat súlya alatt. A 18. 19. század, amikor még ezek a régi szentek voltak, Finney, Whitefield, meg a többiek, Spurgeon, meg ezek az emberek, az figyeltek ide. Ilyen jelenségek kísérték végig az életüket ezeknek az embereknek. Ezek természetfeletti emberek voltak. Elolvasott Spurgeonnek egy könyvét, ez mondjuk ez az ígéret szerint, amiből a Lali is idézett egy pár hete. Figyelj ide, ezek az emberek tudtak valamit. Hallod, amit mondok? Ezek az emberek tudtak valamit. És mi a 21. században élünk, és állítólag sokkal több a kijelentés, nagyobb a világosság, mint ami akkor volt. És a kenet, újra meg fog nyilvánulni az utolsó idők gyülekezetébe. Én nem engedek ebből a nézetemből, és azért nem engedek ebből a nézetemből, mert nem látok más utat. Itt nincs, figyeltek ide, itt nincs alternatíva. Értitek? Tehát ez nem olyan, hogy van a kenet, és akkor még van mellette még más, egyébként más 4-5 lehetőség még ezen kívül. Nincsen. Nincs. Vagy kenet, vagy semmi. Pontosabban vagy kenet, vagy a démonok, démonizált élet. Vagy kenet, vagy a szentségtelenség. Vagy kenet, vagy a megkötözöttség. Vagy kenet, vagy a betegség. Vagy kenet, vagy pedig a szegénység, az ellátatlanság, a szükségeknek a betöltetlensége. Nincs más. Higgyétek el. És ezért, hogyha te egy úton akarsz járni az Úrral, akkor nagyon gyorsan meg kell egyezned vele. És ez a nagyon gyors megegyezés csak egyetlen egy oldalról van, a te oldaladról, és csak egyetlen egy mondatot kell mondanod. Igen, Uram, engedek neked. Ennyi. Figyelj, Isten nem fog veled megegyezni. Ő nem fogja azt mondani, hogy oké, legyen, ahogy te szeretnéd. Oké, hát rájöttem, neked van igazad. Isten nem fog ilyet mondani. Ezt neked kell kimondanod. Istenem, neked van igazad. Istenem, neked van igazad. Neked van igazad. Neked van igazad, amikor beszélsz az életemről, neked van igazad, amikor beszélsz a családomról, neked van igazad, amikor beszélsz a nem megfelelő hozzáállásomról, neked van igazad, Uram. És nem az ige hirdetőt szídom, hanem elfogadom azt, hogy az ige hirdetőn keresztül, most ideális esetben, mert az ige hirdetőről tudom, hogy szereti az Urat, elfogadom azt, hogy az a mondat, ami jön rajta keresztül, az nem ő, hanem Isten. Isten beszél hozzám. Olvasom a Bibliát, és a nekem nem tetsző igéről elfogadom azt, hogy az nem azért került bele egyébként a könyvbe, mert egyébként a nyomdában még volt festék, és akkor ez így belekerült, hanem ez Isten beszéde hozzám. Ez ilyen egyszerű, testvérek. És 25 éve vagyok keresztény, és 25 év után azt kell mondanom, hogy ilyen egyszerű dolgokról újra kell egymással beszélgetnünk, mindannyiunknak. Még egy dologról hadd beszéljek neked. Sokszor elmondják emberek, hogy De hát az ige hirdetőre most miért figyeljek oda, hiszen amit ő mond, az szubjektív. Én objektív tényeket akarok, mondják ezek az emberek. Beszéljünk objektív tényekről. Objektív, így ezek az emberek így ők elkülönítik, így függetlenítik magukat mindentől, és azt mondják, hogy testvér, amiről te beszélsz, az nagyon szubjektív. Az a te megtapasztalásod. Objektív tényekről beszélj nekem. De hadd mondjak el neked egy dolgot ezzel kapcsolatban. Minden ige hirdetés szubjektív bizonyos értelemben. Sőt, ha kinyitod a Bibliát, és elkezded olvasni a Bibliának a történeteit, az szubjektív történetek. Mert akik leírták, azok átélték ezt. Oké, hogy te most azt olvasod, ez most bizonyos értelemben objektív a te számodra. Igen, ha függetleníted magad tőle, de ha nagyon a dolgok mögé nézel, akkor látod, hogy Péter apostol levele egy nagyon is szubjektív levél volt. Miért? Mert azt, amit ő megértett, amit ő látott, amit ő hallott, amire a Szent Szellem őt ihlette, azt leírta. Ő nem ilyen objektív tényeket írt le, amitől ő magát függetlenítette, és akkor ő, mint kívülálló bíró, mit tudom én, micsoda, valamilyen ellenőr, vagy mit tudom én, megállapítja a tényeket. Igen, ellenőriztem, megállapítottam, hogy Jézus föltámadt. Igen, megvizsgáltam a tényeket, összehívtunk egy bizottságot, létrehoztuk, és akkor mit tudom, független szakértők megvizsgálták, beadtuk a Magyar Tudományos Akadémiába, és ott tulajdonképpen a Tudományos Akadémián mikroszkópos vizsgálat alá vetették, és a tudósok nagy bizottsága megállapította az objektív tényt, Jézus föltámadt a halálból. Nem! Nagyon is szubjektív volt. Miért volt az? Mert azt mondta, hogy én ott voltam, láttam, hallottam. Hát beszéltem vele, megérintettem. Halat evett a szemem láttára. Rám tette a kezét. Rám lehelt. Megmondta, hogy hol vannak a halak. A hajó jobb oldalán, a teng benn a vízben. A feltámadás után. Megjelent nekem, és én boldog voltam, és átölelhettem őt. És meg voltam döbbenve, hogy föltámadt. Igen, ez nagyon is szubjektív volt. És ezt a szubjektív tényt adtató, hogy igen, ez szubjektív tény, igen, hadd mondjam így, de hadd mondjam, ezt a szubjektív megtapasztalást adta tovább. És milyen érdekes, nem kezdett a Szent Szellem kötözködni, hogy hát ez csak tulajdonképpen csak Péter megtapasztalása volt. Nem, hanem a Szent Szellem bizonyságot tett emberek szívébe, hogy igen, ez az ember igazat mond, és akkor ők is megtapasztalták, és ez már az ő szubjektív megtapasztalásuk volt, és továbbadták ők is. Értitek? Nincs ilyen, hogy te objektív dolgokat akarsz, felejtsd el, drága szerelmetes testvérem, mert amiről én beszélek, az is szubjektív. Miért szubjektív? Azért, mert otthon elmélkedtem az ige fölött, imádkoztam, és a Szent Szellem győzködött engem, hogy nem így van, ezt nem jól látod, ez nem úgy van, stb. És igen, ez az én megtapasztalásom, ez az én szubjektív tanításom, ige hirdetésem, amiben vannak hibák, amiben vannak butaságok talán, amit... Mit tudom, én visszahallgatom az ige hirdetésemet, és azt mondom, mint amit egyik nap mondtam egy néhány évvel ezelőtti ige hirdetésemben, hogy te jó ég, miket beszéltem, nekem nem szabad ilyen kendőzetlenül beszélni, mert emberek megbotránkoznak bennem, hogy miket mondok ki, milyen megbotránkoztató szavakat. És igen, szubjektív, elkövet az ember hibákat, de mégis azt adom át neked, amit Isten munkál bennem. Érted? És hogyha te megnyitod a szíved, és figyelsz arra, amit átadok neked most, amit Isten munkál bennem. Milyen érdekes, igen, szubjektív. Milyen érdekes, igen, az én megtapasztalásom. És mégis előtted is kinyílik. Előtted is kinyílik, ha elhiszed, hogy Isten beszél rajtam keresztül. Előtted is kinyílik, ha el tudod fogadni, hogy Isten embere vagyok, hogy nem egy önjelölt, mit tudom én ki vagyok, hanem valóban Isten elhívott engem. És akkor, ha te ezt el tudod fogadni, megnyílik neked is, és bejön, bemegy a te szívedbe, érted? És onnantól már nem tudsz objektív lenni. Nagyon is szubjektív leszel, és nagyon is azt fogod mondani, hogy én ott voltam, láttam, hallottam, az én megtapasztalásom volt. Ez van! Ez van, így dolgozik Isten. Tévedéseinken, és a mit tudom én milyen butaságainkon keresztül is, Isten szelleme ki tud áradni, és te meg tudod hallani azt, amit neked meg kell hallanod, ha meg akarod hallani. Vannak a Pálnak a leveleiben vannak olyan igék, amit nem is úgy idézett, ahogy az Ószövetségben van. Teljesen kiforgatva, kifordítva idézett Pál igéket. Szubjektív módon teszem hozzá. Igen, ez van. Isten így dolgozik, nincs mit tenni, ez van. Ő ezt így találta ki. Kinyitod a Bibliát, és nem tudom hányféle embernek a szubjektív megtapasztalásait és történeteit olvasod a Bibliába. Volt, aki közülük még írni is elég nehezen tudott. Ez van. Az nagyon is szubjektív volt. Abban nem volt semmi objektív. Bizony. Az egyik teológus volt, Gamáliel lábainál tanult, a másik még írni is alig tudott, a harmadik király volt, ráadásul még egy csomó nője is volt, mégis ő írta a példabeszédek könyvet. A negyedik zsoltáros volt, közben gyilkos volt, meg kellett térnie utána, meg házasságtörő is volt. A János a jelenések könyvét olyan rosszul írta le, hogy az tele van nyelvtani hibákkal. Azt csak azért nem veszed észre, mert jól van lefordítva. De ezt 2000 évvel ezelőtt a kezedbe adták volna, te kiakadtál volna. A János jelenések könyve akkor tele volt nyelvtani hibákkal. És ez az Isten beszéde. És ezt olvasod te. Bizony. És ez nagyon is szubjektív. Ebben nem találsz te objektívat, felejtsd el. Ez az ő megtapasztalásuk volt. Csak azóta eltelt 2000 év, és akkora érték van mögötte már, meg akkora hagyomány, hogy te nem mersz azzal vitatkozni. De ha ma valaki Isten beszédét mondja neked, azzal vitatkozol. Ne félj, eltelik 2000 év, és nem fog velük vitatkozni senki, mert arra is rárakódik egy nagy hagyomány már. És fogják mondani, hogy 2000 évvel ezelőtt itt volt a Gipsz Jakab, és milyen nagyszerű dolgokról beszélt. Igaz, hogy akkor senki nem hitt neki, de mi hiszünk neki 2000 év elteltével. Bizony. Nézzünk meg egy következő igét, jó? Efézus 1, ugye? Azt mondtuk, Lali. Efézus 1, 3-4, ugye? És utána lapozunk az Efézus 2, 10-hez.
Áldott mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak Istene, és Atya, aki Krisztusban, a mennyekben található minden szellemi áldással megáldott minket annak megfelelően, ahogy a világ megalapozása előtt ő benne kiválogatott bennünket magának, hogy ő előtte szentek és kifogástalanok legyünk. Efézus 2, 10. Hiszen az ő alkotásai vagyunk, Krisztus Jézusban munkákra teremtve, melyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk.
Amen. Amen. Tehát figyeljetek ide, amikor a Szent Szellem vezetéséről beszélünk, akkor tulajdonképpen nem kell nekünk egyfajta ilyen extra dolgot kitalálni, és akkor majd abba vezessen bele minket Isten szelleme. Isten szelleme abba fog téged és engem belevezetni, ami már készen van. Abba fog téged és engem belevezetni, amit elkészített nekünk már a világ teremtése előtt. Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban, és ezekből az áldásokból nem minden, mert a legnagyobb rész oda át lesz az örökkévalóságban, de ezekből az áldásokból van egy rész. Nem tudom mennyi rész, remélem, hogy nagy rész, jó rész. Van egy rész, amit itt a Földön nem csak, hogy átvehetünk, hát igen, átvehetünk, de tulajdonképpen úgy mondom, hogy Isten akarata, hogy át is vegyük. Hallod? Isten akarata, hogy át is vegyük. És ezekbe az áldásokba akar bennünket Isten folyamatosan belevezetni. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, vagy ez történjen, végbe menjen a mi életünkben, ahhoz nekünk érettségre kell jutnunk, éretté kell válnunk. Tehát Isten fiaivá kell válnunk, mert ugye amikor ott a Róma 8-ba olvassuk, hogy akiket Isten szelleme vezet, azok Isten fiai, ott tulajdonképpen arról a fajta fiúságról is olvasunk már, vagy olvashatunk ebben az igében, ami már egy azt a fajta érettséget jelenti, hogy te fiúvá válsz. Tehát ugye az ókorban tudjátok, hogy volt egy ilyen, hogy a fiúvá válás, ami azt jelenti, hogy már az apa rábízhatta az örökséget a gyermekére, vagy a fiára, mert tudta, hogy az már nem fogja eltékozolni. Ugyanígy van ez a mi életünkben is, hogy amikor még ugyan csecsemők vagyunk, vagy csecsemő valaki, egy hívő, akkor is vezeti már Isten, mert nyilvánvaló, hogy Isten az embert az újjászületésének a kezdetétől akarja vezetni. De a vezetésnek a miensége és minősége úgy változik a te életedben, ahogy növekszel fel az Úrban. Tehát Isten szelleme egészen másképpen vezetett akkor, amikor még úgymond csecsemő voltál az Úrban, aztán egészen másképpen vezet akkor, amikor már ifjú vagy, amikor már egy ilyen erőteljes állapotban vagy, amikor már az ige igaz rólad, hogy Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt, és legyőzitek a gonoszt, és megint másképpen vezet Isten szelleme, amikor már egy érett, tényleg egy kiforrott érett állapotba kerülsz, amire már azt mondja az ige, hogy megismertétek, ugye atyává válunk, atyává is kell válnunk, ugye az ige szerint, és az atyává, mikor valaki atyává válik, akkor igaz róla az az ige, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ez nem egy olyan ismeret, hogy bemagolom, hogy ő kezdettől fogva van, és akkor már én ezt tudom, hanem ez az Isten megismerésének egy olyan mélysége, egy olyan intimitás tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatban, és egy olyan szintje az Isten ismeretének, amikor már Isten, mint Atya is ki tud rajtad keresztül áradni. Mert van egy szint, amikor a Szent Szellem árad ki az emberen keresztül. És most olyan érzem, hogy olyanról beszélek, amit igazából még érzem, hogy bennem is csak forrong valami, de mégis érzem, hogy ki kell mondanom. Tehát van egy szintje a hívő életnek, amikor a Szent Szellem árad ki rajtad keresztül. Ez az, amikor a karizmák elkezdenek működni. Nyelveken szólunk, profétálunk, és a többi. De van egy szint, amikor már tovább megyünk, és amikor már több van, mint a Szent Szellem ajándékai, több van, mint a karizmák, akkor már valahogy Jézus Krisztus árad ki rajtunk keresztül, pedig amikor a Szent Szellemről beszélünk, amikor a karizmákról beszélünk, hát az akkor is Jézus Krisztusról van szó, hát a karizmákon keresztül is Krisztus árad ki, de mégis testvérek, egy következő szint, egy másik szint az, amikor Jézus Krisztus árad ki rajtad keresztül. És megint egy következő szint az, amikor Isten, mint Atya, árad ki rajtad keresztül. Nem tudom, milyen az, de az más. De az más. Az valahogy nagyon-nagyon más. Ez egyedül, vagyis nem gondolom, hogy egyedül, majd azt is elmondom, hogy miért, de egy dolog biztos, Jézus Krisztusban ez benne volt. Mert Jézus azt mondta Filipnek, Filip, aki engem látott, látta az Atyát. Na most figyelj ide! Az Úr azt akarja, hogy ezt te is elmondhasd. Figyelj, ha engem látsz, akkor láttad a Szent Szellemet. Akkor láttad Jézust. Akkor láttad az Atyát. Akkor láttad Istent. Nem azért, mert én vagyok Isten, dehogy is. Nem azért, mert Isten nyilvánul meg rajtam keresztül. Pál, szerintem Pál is ilyen volt. Miért gondolom ezt? Azért, mert Pál kimerte mondani azt, hogy legyetek az én utánzóim. Képzeld el, hogy egy ember kimerte mondani, hogy figyelj, csináld úgy, ahogy én csinálom. Meg akarod ismerni az Urat? Csináld úgy, ahogy én csinálom. Követni akarod az Urat? Csináld úgy, ahogy én csinálom. Azért ez nem nagy képűség volt Pál részéről, hanem tudod, miért volt ez így? Mert Pál egy gyakorlati ember volt. Olvasod Pálnak a leveleit, és azt gondolt, hogy Pál egy elméleti ember volt. Nem. Pál nagyon is gyakorlati ember volt. Egyébként a zsidó emberek általában nagyon gyakorlati emberek voltak. Ezért, mivel Pál gyakorlati ember volt, ő gyakorlati, nagyon gyakorlatiasan gondolkodott, és amikor ő azt mondta, hogy utánozzatok engem, akkor tulajdonképpen ő arra gondolt, hogy figyeljetek ide, hát látátok, hogy én a gyakorlatban hogy élem meg Krisztusnak a követését. Na, látátok? Igen, na, akkor csináljátok ezt. Akkor csináljátok ezt. És tulajdonképpen mi ez? Ez nem valami extra dolog, hanem ez az, amit Pál felismert. Tudod, mit csinált Pál? Ő felismerte, hogy Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekbe, a Krisztusba. Felismerte, hogy vannak javak, vannak Istennél javak. Aztán felismerte azt, hogy ezekből a javakból van egy rész, amit át kell venni itt ebben a földi életben, és aztán felismerte azt, hogy ezek a javak tulajdonképpen, ez Isten munkája, vagy Isten munkájának a része. És amikor ebbe ő beleállt, akkor felismerte, hogy vannak cselekedetek, olyan előre elkészített cselekedetek a javakkal együtt, mert itt amikor a javakról beszélek, akkor én nem a piros autóról beszélek, meg a házról, meg a mit tudom én miről. Ez csak egy nagyon-nagyon pici része a javaknak. Amikor én javakra gondolok, tudod mire gondolok még, amikor javakra gondolok? Például embereknek a megtérésére, hogy emberek megtérnek és megszaporodik a gyülekezet. És rengeteg munka lesz, és a Lali itt fog könyörögni nektek, hogy növekedjetek már fel, mert szükség van rátok, mert rengeteg embert kéne bemeríteni, rengeteg házi csoportot kéne létrehozni, ki kéne űzni a démonokat, imádkozni kéne a betegekért, bűnvallás, stb. A Juli néninek segíteni kéne megfőzni az ebédet, mert amikor emberek megtérnek, és bejönnek a gyülekezetbe, akkor ilyen gyakorlati dolgok lesznek. Emlékszem, amikor én megtértem, akkor ilyen dolgok voltak a gyülekezetben, ahol én megtértem, hogy el kellett menni, és mit a Mari néninek be kellett vásárolni, a Juli néninek segíteni kellett elmosogatni, meg mit tudom, és figyeljetek ide, a Szent Szellem kenete olyan erőteljes volt a gyülekezetben, hogy emberek örömmel végezték ezeket a dolgokat, és nem érezték megterhelőnek, mert érezték, hogy tulajdonképpen én benne vagyok a gyülekezetnek a vérkeringésébe, benne vagyok a szolgálatban, benne vagyok Isten munkájában. És tudod, hogy honnan vettem észre, hogy a gyülekezetről kezd elmenni a kenet? Onnan, hogy az emberek kezdtek közömbössé válni egymásnak a sorsa iránt. Amikor már ezt láttam, akkor éreztem, hogy nincs a kenet a gyülekezetem már. Nincs a kenet a pásztoron, és nincs a kenet a gyülekezetnek a nagy részén. Annyira, emlékszem, mikor én megtértem, figyeljetek ide, annyira nyitottak voltak az emberek egymás felé, és ez nem egy ilyen műnyitottság volt, hogy mert a pszichológusom azt mondta, stb., hanem nagyon erős volt a kenet. Olyan erős volt a kenet, és tudod, mit csinált a kenet? Megihlette az embereket a kenet. És ihletet adott a kenet a dicséret után, az ige hirdetés után. Olyan spontán módon voltak olyanok a gyülekezetben, hogy egyik ember oda ment a másikhoz, és mondta neki, hogy figyelj, hallottam, hogy mi van veled, én tudom, jövő héten tudok neked segíteni, bevakolni a falat, vagy mit tudom én. Érted? Ilyen hétköznapi dolgokban embereket megihlette a kenet. Képzeld el! Nem csak ilyen magas röptű dolgokba, hétköznapi dolgokba, kenet, megihlette az embereket. Hallottad, hogy mit mondtam? És emberek betöltötték egymásnak a szükségeit. Ilyen volt a 90-es évek elején, amikor én megtértem. Aztán ez nagyon gyorsan elpárolgott, azért ezt hozzáteszem. Ez nagyon gyorsan elpárolgott a gyülekezetből. És már nem látták az emberek a javakat. Nem látták a javakat. Nem látták, hogy a javakban ott van benne az, hogy én tudok segíteni a testvéremen. Nem látták azt, hogy a javakban ott van az, hogy valakinek a terheit föl kell vennem, és imádkoznom kell érte. Valakit meg kell áldanom, stb. Nem látták. Már a javakban már csak azt látták, hogy én mit kaphatok. Ez is benne van a javakban, így van. Én ezt maximálisan támogatom, ismertek engem, tudjátok rólam, maximálisan támogatom, de nem ez a javak csak. A javak az ennél sokkal több. A javakban benne van azok az előre elkészített cselekedetek, azok a munkák, az, hogy ki tudtuk osztani ezeket a kis kütyüket a látássérültek, meg a diszlexiások, meg az idősek között. Az, hogy embereknek beszéltünk Jézusról, az, hogy eljöttek messziről emberek egy szolgálónak a csapatából, egy szolgálatnak a nagy megaszolgálatnak a csapatából eljöttek támogatni ezt a munkát. És a többi. Az, hogy jártok le Jászladányba. És a többi, és a többi. Ebben benne vannak ezek az előre elkészített cselekedetekbe ezek a dolgok, testvérek. És ezek ott vannak a javak között. És amikor te belekerülsz egy helyzetbe, ezt még hadd mondjam el ezzel kapcsolatban. Figyelj ide, én tudom, hogy nagyon egyszerű az üzenetem. És talán nem tudok olyan mély dolgokról beszélni, mint a Lali, de nem is engedi ezt meg az Úr nekem. Én érzem, hogy nem engedi ezt most nekem az Úr. Nagyon egyszerű dolgokról kell beszélnem. Tudod, még azt el akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor te belekerülsz egy nagyon nehéz szituációba, egy nehéz helyzetbe, fölrobbant a gázkazánod, vagy mit tudom én, ellopták az autódat, vagy nem tudom, akármi, megbetegedtél, vagy a kutyád megdöglött, vagy nem tudom, szóval akármi, akkor ne azt csináld, ez a legtöbbször nekünk, ez a ösztönös cselekvésünk egyébként, ez nekem is, ne izgulj, tehát ezen a területen nekem is tanulnom kell, hogy nyugi, nem vagyok külön nálad. Ez nekem is, és gondolom neked is egy ösztönös cselekvésünk, hogy azonnal valahogy megpróbálunk kijevickélni ebből a nehéz helyzetből. Úgy, mint amikor valaki benne van, fuldoklik a vízbe, és kapálózik össze-vissza, hogy megpróbáljon kikerülni abból a nagyon nehéz helyzetből, mert tudja, hogy hát nagyon meg vannak számlálva a másodpercei neki, mert mit tudom én, vagy nem tud úszni, vagy ugyan tud úszni, de akkor a sodrása a víznek, hogy ezt nem fogja túlélni. És egy nagyon érdekes hasonlat jutott eszembe otthon, amikor az igén elmélkedtem, és elmélkedtem erről, hogy a profi mentők mit szoktak csinálni? Hogy amikor fogják a derikvenst, ugye az nagyon kapálózik. És ez nem jó, mert ilyenkor még a profi mentő is veszélybe kerülhet. Ezért hát van olyan, hogy fejbe vágják azt az illetőt, egy kicsit megcsapják, hogy kicsit elkábuljon, és akkor megfogja, és ki tudja húzni a vízből. Vagy olyat is hallottam, hogy az illető egy picit kapálózott, és amikor észrevette, hogy már nem kapálózik annyira, na akkor gyorsan megfogta, és ki tudta húzni a vízből. Na most, Istent természetesen ez a veszély nem fenyegeti, hogy ő bajba kerülhet miattunk. De nagyon sokszor mi velünk is ugyanezt történik. Belekerülünk egy nagyon nehéz szituációba, és elkezdünk kijevickélni, megpróbálni, és kapálózunk össze-vissza, segítség, ki akarunk a vízből kerülni. De Isten nem akarja, hogy te rögtön kikerülj a vízből, hanem vagy fejbe vág valamilyen módon, vagy fejbe vág, vagy megvárja, amíg elveszíted az erődet, és az erődnek a végére kerülsz. Érted, amit mondok? És amikor az erődnek a végére kerülsz, és úgy érzed, hogy véged van, meghaltál, véged van, mint a botnak, akkor jön Isten, és hirtelen kiránt a vízből, kiránt a bajból. De miért csinálja ezt Isten? Én sokáig nem értettem, miért csinálja ezt Isten? Most miért jó ez neki? Hát most nem az lenne jobb, hogy minél hamarabb, hát hozzám már ki, Uram, ebből a helyzetből, hát látod, hogy nem jó, meg hát igazából a te neved is hamarabb megdicsőülne, nem? Kötünk egy jó dílt, és akkor mind a ketten jól járunk. Én is boldog vagyok, és te is boldog vagy, mert én boldog vagyok, és az angyalok is boldogok, meg te is boldog vagy, hogy az angyalok is boldogok, és mindenki boldog, és a sátán meg ideges, és akkor emiatt is még plusz, még boldogok vagyunk mindannyian. És akkor ez így nagyon-nagyon jó. És akkor, de rájöttem, hogy Isten miért nem ezt csinálja. Tudod, miért Isten miért azt csinálja, amit csinálja? Amit csinál? Mert ő nem, amikor belekerülünk egy bajba, egy nehéz helyzetbe, akkor ő nem önmagában úgymond azt akarja, hogy kiszabadítson minket, és akkor ez így nagyon jó, hanem azt akarja, hogy amikor mi egy nehéz szituációba kerülünk, akkor abból a nehéz szituációból úgy kerüljünk ki, hogy abba kerüljünk bele, amit Isten már az örökké valóságban elkészített nekünk. Tehát te nem csak megszabadulsz egy helyzetből önmagában, ezt nem értették meg az Izrael fiai is egyébként. Az, hogy nekik a pusztába kellett vándorolniuk 40 éven keresztül, azt én úgy mondom, hogy nem ez volt az eredeti akarata Istennek. Viszont az, hogy át kellett menniük a veres tengeren, hogy a mannát meg kellett tapasztalniuk, hogy az milyen, és a többi, és akkor utána pluszba bemehettek volna az ígéret földjére. Mennyi idő? 12 nap alatt, ugye? Nem tudom pontosan. Szóval 11 nap alatt, így van. Ezek a dolgok viszont benne voltak Isten tervébe. Érted? Nagyon nehéz beszélni erről, nagyon nehezen tudom elmondani úgy, ahogy ezt megértettem. De én megértettem azt, hogy Isten nem megszabadítani akar engem, és akkor oszt jó napot, hanem abba akar engem bele szabadítani, belevinni, beleküldeni, amit már elkészített nekem a világ teremtése előtt. Érted, hogy mit mondok? És az más, mint az, hogy csak önmagában megszabadulsz. Azt tudod mi? Az, amikor te nem csak megszabadulsz, hanem Istent megismered Istent, mint szabadítót. Nem csak meggyógyulsz, hanem megismered Istent, mint gyógyítót. Ez több. Ez sokkal mélyebb dolog. Ezért, amikor egy nehéz helyzetbe kerülsz, akkor ne önmagába a kimenekülést keresd, hogy meneküljek ki már ebből, és akkor jó lesz nekem, hanem azt keresd, hogy Istenem, ebben a helyzetben most mi a te akaratod velem? Mi lesz a vége ennek a helyzetnek? Tehát ennek a helyzetnek mi lesz a vége, érted? Mi lesz a vége? A vége az legyen a vége, Uram, amit te akarsz. Amikor benne vagy egy nehéz helyzetben, akkor azt kérd Istentől, hogy az legyen a vége annak a helyzetnek, amit ő már elkészített neked a mennyekben, a Krisztus Jézusban, az Efézus 1:3-4 alapján. Érted? Ez az, amikor Isten megáldott téged minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Ezt keresd, és akkor jól csinálod a dolgokat. Ugyanis akkor, ugyan nem biztos, hogy rögtön megszabadulsz, De például lehet, hogy kapsz egy ígéretet, mennyilik előtte egy profétai beszéd, valami, egy ígéret, és még nem érted pontosan, hogy mit is akar az jelenteni, de egy dolgot megérzel, rögtön megérzel ilyenkor egy dolgot. Megérzed, hogy Isten tud a te helyzetedről. Már nem csak a fejeddel tudod, hanem a szíveddel, és az más, mert az már egy intim kapcsolat. Részesedett belőled Isten, részesedett Isten te belőled. Miért? Mert elmondtad neki, hogy mi a te problémád. Pedig tudja, hogy mi a te problémád, és mégis el kell neki mondanod, amikor bajban vagy. Tudod miért? Mert részesedni akar belőled. Tudtad ezt, hogy Isten akar téged? Tudtad ezt, hogy Isten kíván téged? Tudtad ezt, hogy Isten vágyakozik utánad? De tudtad ezt? Mi imádkozunk, Istenem, vágyom utánad, Istenem, jöjj a te jelenléted, Istenem, jöjj így, jöjj már, Istenem. És szeretném neked elmondani, hogy te nem tudod azt elképzelni, nem tudod felfogni, hogy Isten mennyire vágyik te utánad. Ugyan te nem tudod őt betölteni, úgymond, meg átjárni, meg mit tudom, elmosod az ő bűneit, mert neki ilyen nincsenek. De mégis nem tudom, hogy miért, Istennek valahogy olyanja van, hogy amikor te megszólítod őt, akkor valahogy ő nagyon boldog lesz. Nagyon boldog lesz tőle. Képzeld el, hatalmas Isten. Valahogy akkor olyan extázisba kerül Isten. És azt mondja, végre a, mit tudom én most, kit mondjak, végre az Eszter jelenlétébe bekerülhetek. Mennyit kellett a második égbe áttörnöm, hogy bekerüljek a jelenlétébe? Most bárkit mondhattam volna, nem csak az Esztert, akárkit, magamat vagy bárki mást. Képzeld, egy Isten azt mondja, végre ott lehetek az ő jelenlétébe. És akkor mondod neki, Istenem, ez fáj, az fáj, és akkor Isten mondja, mondja csak, végre hallom, hallhatom, amit mondasz. És akkor elkezdesz figyelni Istenre, és végre Isten elmondhatja neked, hogy figyelj, hát én mindig is itt voltam. Én láttam, amikor fölrobbant az a gázkazán. Ott állt egy angyalom, ám képzeld el. Micsoda, és nem csinált az angyal semmit? Nem, hát persze, hogy nem. Mert nekem ebben a helyzetben, ebben a szituációban, amiben az ördög megtámadott téged, van egy akaratom veled. Van egy nagyszerű tervem veled, amit elkészítettem már. Réges-régen, amikor te még nem is voltál itt a földön. És kérlek, hagyd abba a kapálózást, nyugi, ülj le, élvezd az életet, igyál egy kávét, stb. És nyugi, várd meg, hit és békességes tűrés által, ezt már csak én teszem hozzá, várd meg, amíg az én tervem beteljesedik az életedbe hamar. Hát egy olyan 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom. De minden esetre Isten nézett nézőpontjából mindenképpen hamar. Igen, ezt mondja neked Isten. Figyelj ide, még két dolog azzal kapcsolatban, hogy Isten részesedni akar. Amikor Ádámtól megkérdezte Isten, hogy Ádám, hol vagy?